látom, megtaláltuk a meleg oldalt, mert mindannyian ide, ebbe a sorba ültünk, így is van különben, mert a rész van végrendben fűtve. Lapozzunk Jakab leveléhez. A Jakab levele harmadik fejezetéhez. Jakab levelének harmadik fejezetének az első versétől olvasom, a 12. versig. A vezérfonalunk kijelölt igéje az most mára. Tehát Jakab levelének a harmadik fejezet első versétől hallgassuk meg fennállva Isten igéjét. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokra talkérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszeridíthető, meg is szeridíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszeridíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel áldjuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az áldás. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja édes és keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrása adhat édes vizet. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te szádból abban mindig édes jön és tör elő. Abból mindig éltető forrás jön. És köszönjük, hogy a Te szádból származó ige, vagy az ima órán is hallhattuk, az hasznunkra van, áldásunkra van, az megerősít bennünket. Szeretnénk ezt átélni ezen a mai délelőttön is, hogy a Te szádból érkező üzenet az számunkra legyen nagy áldása. Olyan áldása, hogy megtisztítja a mi ajtónkat is, megtisztítja a mi szívünket is, hogy a mi szívünkből, a mi számból is az a jó, az az édes, az az áldás, az jöjjön elő, hogy építsük egymást, hogy erősíteni tudjuk egymást. Segíts el bennünket ez a mai délelőttön. Áld meg együtt létünket Szent Nevedben. Amen. Amen. Jakab levele az nagyon tárgyilagos, nagyon érthető, nagyon gyakorlati dolgokat használ, és hát a hit, a haszontalan hitről a haszontalan beszédre tér rá Jakab. Korábban már említette levelében ezt a féktelen nyelvet, amiről itt szó van a harmadik fejezetben. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Olvashatjuk az első fejezet 26. versében. Azért is vetődött ez föl abban az időben, mert nagyon sokan tanítók akartak lenni, és kifejezetten ugye így is kezdődik ez a szakaszunk, hogy a tanítókat, vagy a tanításra törekvőket szólítja meg, hogy testvérek, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz a részünk. Mert a tanításban, ugye ott kell beszélni egyre többet, és ott lehet sokat hibázni, és az Isten megítél a tanítókat. És abban az időben sokan óhajtották azt, hogy noha ők nem rabbik, és nem tanítók, de most keresztények lettek, hívők lettek, és itt lehetőségük van, ha még nem is végezték el a rabbi iskolát, akárhogy tanítsanak a gyülekezetben. És vágytak erre a rabbi féle tiszteletre, ami körbevette a rabbikat, meg ahogyan a keresztény közösségben is körbevette a tanítókat. Tehát elérhetővé vált a gyülekezetbe való bekerüléssel, megtéréssel, hogy valaki akár a gyülekezetnek a tanítója, oktatója, igehirdetője legyen. Hát abban az időben még nagyon jól tudjuk, hogy maga az evangéliumnak a megírása, a páli levelek, ha egyre jobban elterjedtek, meg kezdték megírni őket, de még a tanítás nem volt olyan kiforrott, mint mondjuk esetleg a mai időnkben, nem voltak igazi hitvallások még, tehát sokszor a tanítók maguk formálták a tanításokat nemesszel, és félrementek, különféle tév tanításokba belekezdtek, és hát erre is figyelmeztetett Jakab, hogy itt könnyű vétkezni, súlyosabb ítélet alá kerül az ember. De nem vonja ki magát Jakab ez alól, a nyelv bűne alól. Mert azt olvasom a másik versben, mert sokat vétkezünk mindnyájan, vagyis én is, Jakab. Sokat vétkezünk. És úgy gondolom, hogy ezt mindannyian el tudjuk mondani. Sokat vétkezünk. A nyelvünket talán az egyik legnehezebb megfogni, megfékezni, szabon átenni rá, nem is megy. Kijön, ami ajkunkon az, ami bennünk van. És hát nézzük meg ebben a történetben, és ebben a szakaszban, pontosabban, hogy milyen a mi nyelvünk. Mit is tudunk meg itt a felolvasott szakaszban arról, hogy milyen az embernek a nyelve? Hát erre elsőnek úgy válaszolnék, hogy abból árad az édes, meg a keserű. Mert azt is mondanám itt az elején, hogy olyan, ami beszédünk, hogy elárul bennünket. Mind a kettő igaz. Itt most az ige szakaszonnak a végére ugranék egy kicsit, mert ott olvasunk erről, hogy ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok, testvéreim, nem kellene ennek így lennie, vajon a forrás ugyanabból a nyírásból áraszt-e édes és keserű vizet, avagy teremthet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét, és a sós forrás sem adhat édes vizet. Tehát a szájból valamikor kijön Isten dicsőítő hangok, szavak, énekek, aztán pár perc múlva már bántó megjegyzés, bántó szó, vagy kritika adja a számot, ugye? Kijön az édes, aztán utána már kijön a keser. Sokszor talán lehet ezt tapasztalni. És hát mindez úgy jön ki, hogy a szívünkből származik. Ott van a baj, ott van a kútja, ott van a forrása. Mert arról olvasunk a Máté evangéliumában, hogy nem gondoltak arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, az a gyomorba jut, és az álnyék szívbe kerül, mondja Jézus. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mi jön ki belőlünk? Mindez elárul bennünket. Sokszor talán valakire ránézünk, és látjuk azt, hogy milyen a tekintete, milyenek az arcvonásai, valamit leszűrünk belőle. De igazán akkor tudjuk meg, hogy milyen az ember, amikor megszólal. Amikor elkezd beszélni. Elárulja a beszélni.
beszédje. Mi van a szívében?
És így vagyunk mindannyian. Hogy hozzam föl a Péternek azt a esetét, amikor ott van a főpap udvarában. És Jézus már elfogják, és Péterre szegedődik a kérdés, hát te is az ő tanítványa vagy. Péter tiltakozik, és kis idő múlva ott áldogálók mentek oda, és így szólt a Péter, bizony közülük való vagy te is, hiszen kiejtésed is árulkodik rólad. Hát ott a kiejtése, mivel Galileából származott, a torok hangokat nem tudták jól a galileaiak kimondani, mondhatnánk így, egy kicsit ilyen falusiasan beszéltek, és mondták, hogy hát te is onnan való vagy, a kiejtésed elállult téged. Hát sok esetben most itt arról beszélnék, hogy ugye azt is észrevesszük, hogy ki jött Szegedről, ugye, hogy beszél, a Dunán túli ember, hogy beszél, ugye, mondjuk, hogy ha te nem ide való vagy, te nem Dunán túli vagy véletlenül. Aztán, amikor az erdélyi magyar jön át, azt is kiszúrjuk, te Erdélyből jöttél. A beszédje. Te szlovákiai magyar vagy. Onnan jöttél, mert halljuk, ahogyan beszélsz. Máshogyan beszéled a magyart. És hát a debrecenit is kiszúrják, mert amikor ott voltunk Vácon, mondták, hogy nem valahonnan hajdúságból valók vagytok. Hát igen, kijött, hogy hát igen, onnan Debrecenből jöttünk. Hallatszik, mondták nekünk. Aztán, hogyha valaki egy Amerikából jön, és úgy külföldi módon megtanul magyarul, érezzük, hát te külföldi vagy. Tudjuk is, hogy te az anyanyelve az angol, mert úgy akarod a magyart is beszélni. Vagy ha egy spanyol sajátítja el a magyar nyelvet, ugye? Érezzük, hát te biztos spanyol vagy, mert úgy mondod. De észrevesszük azt is, hogyha mondjuk valaki orosz létére tanul meg magyarul, nem? Tehát kiszűrjük a kiejtéséből, de kiszűrhető sokkal mélyebb dolgok is. Nem csak a kiejtés. Elárul bennünket a beszédünk. Ha aggodalmaskodsz, úgy, hogy elárul a beszédet? Ha dicsőség vágyakozó vagy, öndicsőítő vagy, nem elárulja a beszédet? Emlékszek arra, amikor így föl is jött a elmúlt időben, hogy Akterekre készülünk majd menni. Gyülekezeti kirándulás van, és amikor mi Aktereken voltunk több napot, azon a vidéken szálltunk meg, Jósvafőn, akkor ellátogattunk, ott nem messze van egy olyan falu, hogy Szintpetri. És ebben a kis faluban van egy magán múzeum, egy magán kézben levő múzeum, egy házaspár hozta létre, és ebben a múzeumban meg lehet tekinteni a papírkészítés tudományát, a régi nyomtatásnak a tudományát, és ott van a világ legnagyobb könyve. Óriási könyv, egy hatalmas nagy teremben, amit teljesen betölt maga ez a hatalmas nagy könyv. Tehát az embernél is nagyobb maga ez a könyv. És hát nem más edetett bennünket körbe, mint maga a tulajdonos. Aki az egészet megalkotta, beszerezte, le a kalappal előtte, az, ahogy az udvar kinéz, ahogy maga végigvezetett bennünket, amiket megtudtunk a papírkészítésről, meg amit ott az egészet ahogyan kialakította. Fantasztikus, nagy dolog. És még jól is mondta el, hogy hogyan kell készíteni, hogyan jött létre, hogy készült ez a hatalmas nagy könyv. Tehát érdekes volt, mégis nehéz volt hallgatni, mert dicsőítette önmagát. Én nekem ilyen kapcsolataim vannak. Én ezt tudtam elérni. Itt van az én múzeumomban. Én csináltam meg a legnagyobb könyvet a világon. Így, meg úgy, meg ahogy, meg ilyen kapcsolatok, meg olyan kapcsolatok, meg ide elért a kezem, meg oda elért a kezem. És én már kezdett az ember rosszul lenni. Jó volt az a sok minden, amit ő elmondott, de minden második mondata a jó információ mellett a maga dicsőítéséről szólt. Úgyhogy a vége fele már úgy voltunk, hogy jó lenne most már lassan innen
elmenni. Mondta, hogy lehet kérdezni, de hogy kérdezünk, akkor is arról a 50 szálinka magáról beszélni, úgyhogy egy kérdés fölnök teszünk. Tehát elárulta a beszédje, hogy milyen nagyra tartja magát. Ha valaki fél, elárulja a beszédje. Ugye? Ha valaki vágyakozik a gazdagság után, elárulja a beszédje. Ha valaki zsugori, elárulja a beszédje. Ki jön belőle? Nem tudja féket tartani. Erre képtelenek vagyunk. Elárulja a mi megszólalásunk, a mi beszédünk. És lehet, hogy nagyon jól észreveszünk a másikat. Ó, az zsugori. Ó, az meg milyen gőgös, meg büszke. Az meg milyen plektás. Ugye? Akinek van füle, ezt meghallja, észreveszi. De tudjátok, mire van legkevésbé fülünk? A magunk beszédét észrevenni. Hó, mennyi félelem volt benne? Mennyi aggodalom volt benne, de van beszédben? Rajta kapni magamat, hogy hoppá, nekem milyen a szívem, mert ez jött ki a számom. Na, ez már nehezebb, és ezért imádkozni kell. Csak emlékezzünk csak arra vissza, amikor fiatal korunkban fölvettünk valami rossz szót. Hogy én is fölvettem az iskolából, voltak menő beszédek, mint a mai időben is, hogy általában nem szépek. És akkor azt úgy beépítette az ember a beszéd stílusába. És akkor már a szüleim megelégelték, és mondták nekem, hogy ezt nem mondd. Mondom, mit? És akkor mondták, még mondom? Már én se vettem. Már úgy mondtam. És akkor ők figyelmeztettek a külső fülükkel, meghallva, hogy most is mondtad. Ja, tényleg. Utána jöttem rá, hogy most már én is meghallottam. Hogy tényleg mondtam. Aztán már a gondolatomban elkaptam. És utána már nem mondtam ki. De ez egy ugye egy folyamat, tudjuk. Na, a bűneinkkel is nem egyszerűbb van. A másik jobban meghallja, milyen a szívünk. De mi nehezebben veszük észre a saját vétkeinket, a saját szívünk állapotát, a saját beszédünket. Sokkal nehezebben. És Isten akarja, hogy észrevedd, meglásd, rajta kapd magadat, hogy mostanában ami keserű jött ki a szívedről, a szádon keresztül, és édesnek kéne kitörnie. Ugye nem kellene ennek édennie, hogy egyszer így, meg egyszer úgy, hanem az Istennek átadva mi életünket, ő átformálja mi szívünket, lelkünket, tényleg azt törjön ki belőlünk, amit ő mond, ami ő áldása, az ő megszólása, ő bölcsessége, de jó lenne azt továbbadni. Aztán milyen a mi nyelvünk? Mondhatom azt is ezek után, hogy kettős. Kettős, mint ahogy említettem is, hogy kettős néha a szívünk is sajnos, mert ha a beszédünk kettős, akkor a szívünk is kettős. Mert ha ebből jön ki az áldás és az átok, akkor az kettős. Hol így beszélünk, hol úgy. Mint amikor van itt egy napközi sámor, és aztán a gyerekeknek tetszik a mikrofon, akkor bele akarnak beszélni. És akkor itt áll a kötet. Akkor egyik a másiktól ragadja el a mikrofont, ha esetleg engedjük ezt nekik egy darabig, na akkor egyszer készen beleszólhattok, akkor kiragadják, én belebeszélnek. Na te kinek adod a mikrofont az életedre, a szívedet? Azt fog belebeszélni. Ha sátánnak, ő fog majd belebeszélni. Ha az Úrnak, akkor ő fog belebeszélni. Az jön ki a szíveden keresztül, a szádon, és azt fogja más is hallani. Ne legyen ez a kettőség. Szálljuk oda, adjuk oda szívünket, életünket, minden pillanatban az Úrnak, hogy az áldás, az édes, azt törjön elő. És mi történik, hogyha az ember átadja nyelvét? Hát az, hogy észreveszi, hogy Istennek hatalma van a nyelv fölött. És észreveszi, hogy ő neki nem volt hatalma fölötte. De az Istennek hatalma van fölötte. Én nekem nem is fölötte hatalmam a nyelvem fölött. Mert azt olvasod az igében, hogy mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó
és tengeri állat megszerintíthető, meg is szerinti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszerinteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Nem lehet megszerinteni. Észrevetted már, hogy nem megy. Nem akarok pletykálni. Meddig sikerült? Egy hétig? 5 napig? Megtartani? 6? Vagy talán 10 napig bírtad? Nem akarok haragosan beszélni. Meddig ment? Nem akarok rosszat mondani a másik emberről. Meddig sikerült? Megy? Meg tudod fogni? Nem. Lehet, hogy hétköznap megfogod magad, és minél mélyebbre nyomod, hétvégén meg annál jobban kiállt. Ezt nem tudjuk megfogni. Miért? Mert nincs erőnk a bűn felett. Bennünket legyőzött a sátán. Legyőzött ez a bűn. És itt érezhető legjobban az embernek a bűnössége. A nyelven. Mert az, hogy ne keveljek valakinek egy nagy pofont, azt vissza tudjuk fogni egy kicsit magunkat, ugye? Az azért jobban megy. Vagy hogy olyat cselekedjünk ellene, azért az jobban megy. De hogy a nyelvünkkel meg ne bántsuk, ugye? Az más. Azt is megbántjuk, akit szeretünk. Lehet, hogy egyszer sem vágtuk pofon. Lehet, egyszer sem bántottuk kézzel vagy lábbal. De nyelvünkkel hányszor? Ugye? Nem tudja megfogni az ember. Még a kezét, lábát, valamennyire igen. De a nyelvét, ez a kis pici részt nem bírunk vele. Parányi mégis olyan nehéz megfékezni. És amikor az ember átadja a szívét az Istennek, akkor rádöbben arra, hogy az Istennek viszont van hatalma megfogni. Van hatalma megszerűdíteni. Van hatalma zabolát tenni a szájába. És arra irányítani, amelyre ő akar. A lovak szájában zablát vetünk, hogy engedelmeskedjen nekünk. Egész testüket irányíthatjuk. Hát, zablát nem bírunk a nyelvünkre tenni. De az Isten kérve, igen, azt mondja a Zsoltáros, Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajtaim nyílását. Hát ezért mondja a Zsoltáros, én nekem ez nem megy, de te zárat tudod tenni rá. Nekem vannak fogai, Uram, van még ajkam is, mégsem tudom féken tartani, meg bezárni ebbe a börtönbe a nyelvemet. Akkor is beszélek. Nem tudom rabul ejteni, de te be tudod zárni. Neked van hatalmat. És tudod őrizni ajtaim nyílását. Tehát ez a nyelv féktelenül gonosz. Milyen a nyelvünk? Erről szól, féktelenül gonosz. Fékezhetetlen. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszépíteni, fékezhetetlenül gonosz az, terve halálos méreggel. Ezzel történt, hogy egy konferenciára elment egy anyós. Pont az volt a konferencián a témája, anyós menny kapcsolat. Úgyhogy női konferencia volt. Hangzott az előadás, beszélgettek róla, volt egy csoportos beszélgetés is. Aztán ebben a csoportos beszélgetésben elég jól ismerték egymást, akik ott voltak, és megérzték az egyik anyósnak, hát igen, te nem nagyon szereted a mennyedet. Meglepődött. Ez ennyire látszik, pedig úgy vigyáztam a nyelvemre. Hát nem ment. Bármennyire vigyázott rá, mégis a többiek meghallották, nem szereti úgy a mennyét, ahogyan kellene. Elárultak úgy szintén az ajka. Tehát sokszor ezt látjuk meg, hogy bármennyire vigyázom, bármennyire próbáljuk, saját erődből nem fog menni, csak ha az Úrhoz kiáltasz, ha az Úrnak adod szívedet, ha ő neki adod a mikrofont, ő tudja megfékezni, és ő általat tudsz olyat mondani, mint Péter is, amikor megkérdezi Krisztus a tanítványokat, Jézus, hogy kinek mondanak az emberek? Beszélnek ott össze-vissza, hogy ennek adnak, annak. Na és akkor ti kinek mondok? A Péter előáll.
megvallva, hogy te vagy a Krisztus. Na mondja Jézus, hát azt nem magadtól mondtad, hanem az én mennyi atyám jelentette ki neked. Milyen nagy dolog az, amikor kapcsolatba kerülünk a mennyi atyával, és ő általa szólalunk meg, és mondtunk ki olyan dolgokat. Na, abból édes jön, abból biztos áldás lesz. Az biztos olyan kijelentés lesz. Aztán ebben az igében azt is olvassuk, hogy milyen a mi nyelvünk. Azt mondja, olyan a nyelv, mint a tűz. Ugyanígy a nyelv, és milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja az egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Kicsin parázs, ott hagyják az erdőben, szalonnasütés után. Hát csak parázslik, és lesz belőle egy erdőtűz. Összefognak a tűzoltók, innen, onnan, amonnan, alibiját megfékezni. Pedig hát olyan kis, egyszerű kis parázs volt, úgy indult. Ugye ki is nyomozzák sokszor, hogy honnan terjedt, mi volt a gócpont, és olyan kis apróság indított el a tüzet, hogy lángba borult egy egész ház, vagy egy egész utca. Egy mondatlanság, egy kis apróság, és elindított egy óriási nagy tűzvészt. Hát ilyen a nyelv. Megszólalunk, és a másik sír. Vagy többen sírnak. Megszólalunk, valamit elmondom, pletyka módon, és hogy elterjed? Milyen károkat okoz? Észre se veszük, ugye? Meg ott hagyta a kis parázs, gondolta volna, hogy belőle majd erdőtűz lesz. Ilyen apró a mi nyelvünk, és mégis mekkora károkat tud okozni. Rosszként van itt megemlítve ilyen tekintetben, hogy képes így a nyelv ilyen károkat okozni. De hagy fordítsam meg. Na de ha az Isten kezében van, ugyanúgy tűz, lángba borítja a másik embert is, a jó értelemben. Mert ugye a tűznek vannak jótékony hatása is, nem csak az, hogy pusztít, hanem világosságot ad, hanem meleget ad. Főleg, ha meg olyan helyen vagyunk, ahol vadállatok is vannak, oltalmat is ad, mert az állatok félnek a tűztől, és mi ott annak a melegében, fényében, oltalmában lehetünk, még ha az oroszlán ott van tőlünk esetleg 20 méterre is. Oltalom. Hát az Isten tüze, a Szentlélek, amikor ez van a te szívedben, ez van a te ajkadon, hát az oltalom, az fényforrás, az merességet adó. Amikor a Szentlélek a szeretetével megszólalsz, hát nem lángba borítod a másik embert is. Lehet, hogy gyűlöl, de te szeretettel megszólalva őt is szeretetre lángoltatod be. Őt is meggyújtod a szeretet tüzével. Vagy amikor az evangéliumot hirdeti valaki, képes több száz készelemben is megtérni. Mert a tűz, ami kijött az ajkából, lángba borította őket is. És megtértek. Milyen jó. Lehet jóra is használni a nyelvünket. Lehet haszon is, nem csak kárt okozó. És ez a tűz legyen a te szívedben. Ez a tűz legyen a te ajkadon. A bizonyságtevőknek a tüze. Az igének a hirdetése. A bizonyságtétel Jézus Krisztus mellett. Mert ez tüzet tud hozni a másik emberbe. Hitet is tud ébreszteni. Hiszen pont erről olvasunk, azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, és ha te ezt szólod, hinted, mondod, lángba boríthatod a szomszédodat, a hitnek a lángjába. Milyen jó lenne ez a karcegi város, és lángba borítani. Ilyen értelemben. Hát ezt a lélek tudja megadni, de erre használni akar bennünket is. Vajon ilyen tűz kijön a számból? Vagy valami nagyos valami jön ki, ami nem csinál semmit. Ki jött-e már ilyen szeretet mostanság a számból? Hogy szeretetre gyújtotta a másik embert. kijött az evangélium tüzen szádból, és hitet fakasztott a másik emberben. Vagy hite növekedett, erősödött, mert olyat mondtál neki, az igényt mondtad. Hát legyen ilyen tűz a mi ajkunkban, és az a másik, az a károsító, ami tönkretett oly sok mindent, az ne legyen. Hát Jézus, amikor beszélt a hegyi beszéd, hegyen elmondott beszédében, hogy lángba boríthatta ott az embereket. Még azokat is, akik nem hittek. A farizeusok martosta a szívüket, a lelkiismeretük, aztán ebben a szenvedésben fordultak ő ellene. Mert ezt a tüzet nem bírták elviselni. Hát legyen ez a tűz, a szentnek a tüze, ott a szívedben, a lelkedben. Hozzon változást a családodban, de ehhez az kell, add oda magadat, a te nyelvedet, a te szívedet az Istennek. Minél többször, minden percre vigyázz, és a közpercig nem adod át az Úrnak magadat, abból már keserű fog jönni. Akkor már úgy fogsz megszólalni. Akkor már a kettőség lesz az életedben. Nehéz lesz megtenni még így is, de az Úr tudja megfékezni a nyelvünket. És nem olvastam tovább a ige szakaszunkat, mert itt, ha tovább olvasok, elárulja az ige nekünk, hogy mi itt a megoldás. Sokszor csak ennyit szoktunk olvasni a nyelv bűneivel kapcsolatosan, de a megoldás végleményben a 13. verstől folytatódik, a 17. versig. Amikor arról ír Jakab, hogy a bölcsesség az onnan felülről jön. És hogy a bölcsesség az nagy áldás az ember számára. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. De jó, hogyha megszólalásod, ez az isteni bölcsességgel történik. De mit kell tennünk ehhez, hogy erről a felülről kapott bölcsességet megkapjuk? Hát Jakab a legelején, ugye ezt elmondja, ha pedig valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Hát ide jutottam most el, hogy kérjük ezt a bölcsességet, mert talán megláttad a magad bölcstelenségeit, meg a magam bölcstelenségeit, és szükségem van arra a mennyei bölcsességre, onnan a felülről való bölcsességre, hogy abban telj meg az én szívem, meg a te szíved, és abból a forrásból törjön elő, és azt mondja, és azt árasza az én nyelvem és a te nyelvet. Isten segítsen el bennünket, hogy számból ilyen tekintetben áldás és az édes áldhasson. Amen.